Itt Valló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Csatári Bíborka, református lelkésszel, Miklódi Márta beszélget.
Sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió stúdiójában Csatári Bíborka, református lelkészt. Köszönjük szépen, hogy elfogadtad a felkérést, és eljöttél hozzánk a stúdióba, hogy tanúságot tegyél az életedről és a hitedről. Egy csinos, fiatal, mosolygós hölgy ül velem szemben. Azt hiszem, ha utcán találkoznának veled, ismeretlenek, nem biztos, hogy tippelnének arra, hogy református lelkész vagy. De aki ismer, azt tudja, hogy fiatalkorod ellenére nagyon sok eredményt értél el. Ezekről fogunk beszélgetni, Isten vezetéséről az életedben, a lelkészi elhívásodról, és az Úristentől kapott különleges talentumodról. De megyünk vissza az elejére, a szülői házba. Milyen volt az életetek családban?
Köszönöm, hogy itt lehetek, és köszönöm a beszélgetést. Én magam is szeretek visszamenni a családi házig és a szüleimig, mert mindenhol azt a választ tudom adni, hogy nagy szeretetben és odaadásban neveltek föl, figyelve arra, hogy mindent megteremtsenek a számomra, és azt gondolom, hogy egy ilyen támogató háttérből, ha elindulhat egy gyermek a maga útján, akkor nagy esélyei vannak arra, hogy megtalálja a kincseket, amiket ott útközben megcsillanva föl lehet venni, és lehet velük élni. Úgyhogy én nagyon hálás vagyok nekik mindazért, amit értem tettek, és ahogy engem elindítottak. Bármi, ami elképzelésem, álmom volt, vagy gondolatom, hogy mit szeretnék csinálni, ők abban engem az első perctől kezdve mindig támogattak, semmiben nem akadályoztak, teljesen rábíztak engem arra a folyamatra, amiben én megkereshettem a saját magam területeit.
És hogyan kerültél akkor a teológiára? Mikor határoztad el, hogy lelkész leszel, vagy az Úristen hívott el?
Az elhatározás és az elhívás között nem tudnék így különbséget tenni. Az, hogy én lelkész legyek, az nagyon sokáig nem fordult meg a fejemben. Mindig szerettem a templom közelében lenni gyermekkoromban is. A középiskolai éveim alatt is nagyon sokszor jelentett nekem támogatást az, hogyha olvastam a Bibliát, és találtam olyan igéket, amik így bele tudtak illeszkedni az én akkori élethelyzetembe. De valahol az, hogy én ezt az elhatározást, vagy ezt a döntést meghozzam, ahhoz már nagyon közel kellett kerülnöm az érettségihez, mert hogy mindaddig, amíg el nem jutottam eddig a pontig, én a tánccal töltöttem ki az életem nagy részét, 3-4 éves korom között kezdtem el táncolni, és ilyen középiskolát is választottam, és azt gondolom, hogy ott mindenféle behatások, ingerek, vezetések jelentek meg, így a mindennapjaimban a művészeti oldalam elkezdett találkozni a bennem egyre erősödő hitemmel is, vagyis úgy mondanám, hogy egyre tudatosabb lett, mert én azt gondolom, hogy a hitre is az ember csak így bizonyos idő után tud ráérezni, hogy nem tudjuk Isten gyerekként úgy követni, hogy szabályokat követve vagy betartva, hanem valahogy mindig egyfajta támogatás, egyfajta szeretet, ami először így megjelenik az emberben, hogy ezt én Istentől kapom. És akkor kezdett bennem tudatosabbá válni mindaz, ami a lelkészség felé vezetett, mert hogy szükségem volt erre a szeretetre, meg erre a vezetésre, a kemény munka közepette. Mert hogy nagyon sok áldozattal jár az, hogyha az ember művészpályát választ. Úgyhogy érettségi előtt döntöttem el és határoztam el, hogy teológiára fogok menni, annak ellenére, hogy nem tudtam, hogy ez mivel jár, mit fogok én igazából tanulni, de nem gondoltam ennek nagyon bele a mélyébe, csak követtem ezt az érzést.
Feladtad a tánc karrieredet, úgymond, az Isten szolgálatáért, és most lelkészként tudod ezt használni?
Azt, hogy tudom használni, az nekem mindig egy nagy kihívás, mert szeretnék eljutni addig a pontig, hogy kimondjam, hogy ezt én tudom használni. Én ezért jelenleg még útkeresésben vagyok, de az én személyemben ez a kettő nagyon szépen összetalálkozik, nem érzek benne akadályt, hogy a kettő ne férne meg egymás mellett, mert úgy érzem, hogy én így vagyok összerakva, én így vagyok megalkotva, és éppen ezért nincsenek bennem ilyen ellentmondásos gondolatok vagy ellenérzések, és hogy tudom-e használni, most még jelen pillanatban a magam módján szeretem alkalmazni csoportos alkalmakon, amikor valamilyen ige köré helyezzük magunkat, hogy a gyülekezetnek a tagjai, akik az én csoportomba járnak, pontosan az én korosztályom, velem egyidősek, velük sokat beszélgettem erről, de ugyanakkor ezt már ki tudtam terjeszteni a gyülekezet más csoportjai felé is, és egyszerűen egy mozgásműhely névem hívogatom őket, abból a célból, hogy találkozzunk így is Istennel, de mindig az igén keresztül, és az ige adja meg számunkra a témát és a kapaszkodókat, hogy aztán milyen mozgásos feladatokban lehet ezeket megélni. Nagyon nagy vágyom ilyenkor az, hogy az ő Isten kapcsolatokat tudjam erősíteni. És én magam is nagyon sokszor élek át olyan pillanatokat, és vannak olyan élményeim, amikor érzem, hogy most én is közelebb kerültem. Jobban megérint az ige akkor, amikor mozdulhat is benne az ember, vagy amikor nem csak ülök és hallgatok, mert én azt gondolom, hogy ha úgy vagyunk jelen egy Isten tiszteleten, hogy hát én ezt most nagyon szeretném meghallgatni, de az ember akkor is tud nagyon fáradt lenni. Ott is megszólalhatnak az akadályok, hogy a szóban felém közeledő üzenetet nem tudom megérteni. És ezt csak azért mondom el, mert lehet, hogy sokaknak ez még így érthetetlen, hogy hogy kerül ide a mozgás, de én úgy érzem, hogy a mozgásban egy sokkal erősebb lélek jelenlét is van, amelyen keresztül Istent meg tudom közelíteni, és valahogy nem csak a lelkem érzi ezt az üzenetet, hanem a testem is. Mivel Isten is bennünket közösségi életre teremtett, ezért a közösségen belül mindig nagy élmények születnek, és az ilyen alkalmakon nagyon szeretem ezt is megtapasztalni. Hogy ez az egyik formája, amit használok, a másik pedig egy kicsit egyedibb azért, hogyha bizonyos időközönként felszínre jönnek bennem valamilyen témák, az ahhoz kapcsolódó érzések vagy gondolatok, akkor el tudok jutni odáig, hogy abból készül egy koreográfia, vagy egyáltalán csak improvizálok, a zenét is azonnal hozzá tudom kötni az adott témához, hogy ezt milyen zenére lehet eltáncolni, és akkor olykor ilyen hirdetéseknek a témáját, vagy korábban a Csillagponton, a Református Fesztiválon is eltáncoltam az egyik főelőadásnak a mondani valóját, de ez az a másik út, amit nagyon közel érzek magamhoz, hogy megjeleníteni ezt az üzenetet, vagy azt, amiről szólt ez az ige hirdetés mozdulatokban. És nem csak a szavaknak van ereje, azt gondolom, hanem a mozdulatoknak is. Lehet, hogy néha ezeket nem annyira egyszerű megfejteni, főleg azoknak, akik mondjuk távolabb érzik magukat a táncművészettől, de én azt gondolom, hogyha az ember elmegy a boltba, vagy ha ütközben telefonál, ott vannak azok a mozdulatok, amivel úgy lekísérje a beszélgetését. Szerintem ezek is nagyon kifejezőek. Tehát az embernek a leghétköznapibb mozgása is üzenettel bír és jelentőséggel.
A táncművészet arról szól, hogy az érzéseinket is ki tudjuk mozdulatokkal fejezni, sőt, hát a balettoperák egész történeteket tudnak elmesélni, de vannak szent táncok is, a Szentírás is megemlékezik ilyenről, például Dávid király szent táncot járt népével az Úristen előtt. És te egy egész szakdolgozatot írtál ebben a témában. Milyen táncokat említettél még ott meg?
Táncoknak a megkülönböztetésében nagyon mélyen el kellett gondolkodnom, tehát így a munkám elején, hogy ezeket hogyan lehet megkülönböztetni, mert azért az Ószövetségben elsősorban, főleg a nők részéről, körtáncokat tudunk megemlíteni, de azért megjelenik a táncnak a szólisztikus formája is, és éppen ezért így a műfaji megkülönböztetésekbe annyira nem lehet elmélyedni még így. Én egy kicsit attól tartottam, hogy nehogy én magyarázzak ezekbe a kutatásokba bele túl sokat, és éppen ezért maradtam azoknál a formáknál, amiket valóban kiértettem a Bibliából, és azt is mindenképpen kiértem, hogy ez összetartja a közösséget, és ahogyan most említetted is Dávid királyt, ő, aki ezt nagyon ösztönösen és nagyon szeretettel hozta felszínre magában, ott, ha megnézzük ezt a pillanatot, akkor ez valahol egy szólisztikus táncnak indult, és hozzá kapcsolódott mindenki más, aki őt látta. Amikor valamit meg tudott tenni, győzelmet tudott aratni valamiben, ahol érezte az Úr segítségét, vagy érezte a támogatást, át tudom érezni ezt az örömöt, amikor az ember ezt nem csak szavakban mondja el, hanem a teste és a lelke együtt fejez ki valamit. Úgyhogy tulajdonképpen én ezeken a pillanatokon mentem végig az egész Szentíráson keresztül, és azt ugye tudni kell, hogy ilyen táncos igehelyeket leginkább csak az Újszövetségben találunk. Ez az Újszövetségből már kikopott, már eleve úgy indul el az Újszövetség világa, hogy a tánc már kicsit kiszorul, és egyébként maga Jézus mondja ezt Máté evangéliumában, hogy mi zenéltünk nektek, és nem táncoltatok, és tulajdonképpen ez a proféciákra értendő az ő részéről, hogy elmondták ezt nektek, és mégsem mozdultatok erre. És én azt gondolom, hogy Jézus ezt nem véletlenül használja, ezt a hasonlatot, hogy zenével és tánccal, mert hogy ez figyelemfelkeltő, és közösség összetartó ereje van. Így hát az Ószövetség maradt a számomra elsősorban, ahol ezzel tudtam foglalkozni. Amit meg tudok különböztetni viszont, tehát ha nem a műfajokra tekintünk, az az, hogy először is megnézni a hátterét, hogy az miből ered, mennyire szimbolikus az, amiről olvasunk, mert az óhéber nyelv nagyon színes. Nagyon sok szinonimája van egy-egy szónak. Lehet, hogy ugyanazt a szót használjuk bizonyos ige szakaszokban, és mégis ott annak a kontextusa más, és a szót más szeretne kifejezni. Tehát van, ahol a tánc szimbolikus jelentőségű. Olyan eset is van, amikor tulajdonképpen csak egy képet szeretnének lefesteni vele, de közben az érzelmeket szeretnék kifejezni. És erre példa a Szulamit tánca, ahol ő maga úgy jelenik meg, és úgy van ő lefestve, mint akivel az északi és a déli országrésznek az akkori szakadását és az egymással való ellenségeskedését szeretnék kifejezni, de táncos, ő képleírás. Hogy ebben a történetben nem feltétlenül egy táncos jelenetet írnak le, hanem ennek a képével festik le azt, hogy ugye, amikor az ember ellenséges egy másik emberrel szemben, hogy ez a lélekben is erős mozdulatot fejez ki, a harag, a düh, vagy hogy valakivel nem tudok kiegyezni. Ezek nagy meglepetésemre szolgáltak, amikor ezekkel itt találkoztam és összegyűjtöttem. De az, hogy ezt a gyakorlatban hogyan lehet meglátni, ami még érdekes, amit meg tudok említeni a Bírák könyvéből, amikor a nők fölvonulnak, őket aztán lehet nézni, amikor szeretnének párt választani a férfiak. Ott is a mozdulatok olyan erősen kifejezik a hölgyeknek a személyiségét, hogy tulajdonképpen itt az egymásra találásban segít a tánc. Tehát én azt gondolom, hogy az Ószövetségen belül úgy kell gondolnunk a táncra, hogy mindig mindenhol megvan a funkciója. Valamilyen életeseménynek a megélésekor, vagy találkozásokkor, vagy egyáltalán csak, hogy a közösséget egybe tudjuk tartani, és ez mind-mind a táncnak a színességét és a jelentőségét emeli ki, hogy azért erre szükség van egy közösségen belül.
Bevillant egy új szövetségi kép, ami nagyon nagy hatással volt rám, Szalome tánca, ami tulajdonképpen tragikus véget ért. Tragikus véget ért, mert Heródiás a lányától azt kérte, hogy Heródes keresztelő Szent János fejét hozza be tálcán, és ezt megtették.
Talán pontosan ezek a történetek is adják azt a bizonyosságot sok emberben, hogy a tánctól el kell vonatkoztatni a hitéletünket is, meg a lelkiségünket, mert hogy a tánccal olyan érzések törnek föl az emberből, amely nem biztos, hogy a jó útra vezeti, hanem inkább a sötétebb világ felé, vagy a testiség felé. Pedig én azt gondolom, hogy a tánc az egy olyan eszköz a kezünkben, amihez, hogyha a megfelelő érzéseket párosítjuk, és ha nekünk ebben nemes célunk van, méghozzá az, hogy Isten közelségébe kerüljünk, akkor semmiképpen nem gondolnám ezt negatív tettnek és cselekedetnek. És sajnos ebben a történetben, mivel ehhez vér tapad, tulajdonképpen negatív célt tűzött ki Salomé, hiszen így akarta meglágyítani a király szívét, hogy elérhesse a célját, itt teljes mértékben negatív színben van feltüntetve, de én azt gondolom, hogy nem ebből kell kiindulni alapvetően, hiszen más olyan életeseményünk is van, vagy tetteink vannak, amivel jót akarunk alapvetően, de mindennek lehet negatív kimenetele, és ezt nem szabad egyes-egyedül a tánchoz vagy a művészetekhez hozzáragasztani ezt a gondolatot.
A hit és a művészet nálad összetartozik. Ugyan hívő ember nem lesz mindenki művész, de a művésznek nagyon-nagyon fontos a hit, mert a Isten nélkül született művészi alkotások lélektelenek.
Igen, ez nagyon igaz. Másrészt pedig ugye a művész embereknek általában az átlagosnál érzékenyebb lelkük is van. És ha egy ember érzékeny, akkor az azt jelenti, hogy megszólítható. Egy érzékeny lelken keresztül nagyon sok minden átmegy. Nagyon sok ötlet, nagyon sok gondolat, nagyon sok érzés. És hogy a művész embernek örökké az a vágya, hogy valamit megjelenítsen. Ez az, ami még egy kicsit negatívvá teheti a táncot, hogy azt gondolhatjuk, hogy ez egy magamutogató műfaj, egy exhibicionista terület, amit az ember arra használ, hogy magát megmutassa, de pontosan ez a nagy kincs egy művész ember életében, hogyha ott van benne a hite, akkor egészen más irányokat vesz az ő művészeti pályája, és sokkal másabb célokat fog kitűzni magának, hogy miben szeretne valamit megjeleníteni. A másik pedig azért a kitartás, tehát az érzékeny lélek az nagyon sokszor sebezhető. És a munka közben nincs mindig egy művész embernek olyan élménye, hogy hát ez most jól sikerült, vagy ezt most elismerték volna. És nagyon-nagyon nagy szükségünk van arra, hogy a hit az olykor erősebben is kiegészítse a hiányosságainkat, vagy mondjuk, ha elfáradunk ebben. És én is sokszor éreztem azt, hogy elfáradtam, vagy úgy éreztem, hogy minthogyha én ezzel semmit sem tudnék adni másoknak. De nagyon nagy szükség van arra, hogyha valami kicsit üresebbé is válik, mert ez előfordul, és akkor úgy a hit össze tudja húzni a lelken okozott sebeket, be tudja gyógyítani, és tud adni egy újabb perspektívát arra nézve, hogy akkor most merre megyek tovább, és mire fogom ezt eztán használni. Úgyhogy a művész embernek a gyógyítás szempontjából is, kreativitás vagy motiváció szempontjából is nagyon nagy többlet az, hogyha ha Isten ebbe bele tudja vinni, bele tudja emelni a munkájába.
Nagyon gazdag tapasztalatokat vonultattál fel eddig is. Milyen terveid vannak még?
A terveim azok mindig úgy szoktak motoszkálni bennem, hogy hozzáillesztem mindig a jelenemhez, vagy ahhoz, ahol vagyok. Hogyha most arra gyülekezetre tekintek, ahol éppen szolgálok, akkor azt mondom, hogy további tervem, hogy minél több csoportban, közösségben ilyen mozgásműhelyeket indítsak el. Építsem az Isten kapcsolatot, erősítsem a Biblia ismeretet, mert sokszor olyan igék merülnek feledésbe, ami nagyon is meg tudja szólítani az embert, vagy úgy pont beleilleszkedik az élethelyzetünkbe, és az nagyon tovább tud lendíteni bennünket mindig az adott pontunkról, ahol mondjuk már nem annyira jó lenni, vagy éppen szeretnénk tovább menni, és ez mindenképpen a nagy terveim közé tartozik. A másik pedig az, hogy bármikor, amikor egy komolyabb igehirdetést hallok, vagy amikor én magam készülök igehirdetésre, akkor, amikor olyan témák és területek jelennek meg előttem, amiknek érzem, hogy most jelentőségük van, ami foglalkoztatja az embereket, amiben bele tudnak kapaszkodni, azok mentén elindulni, koreográfiákat készíteni, improvizációkat, ha lehet, akkor templomban, vagy templom közelben, vagy olyan helyen, ahol, amikor azt az ember megnézi, akkor azt érezheti, hogy Isten van jelen a mozdulatokban, Isten van jelen ebben az egész folyamatban, ennek a vezetettségében, és nagyon szeretném az embereknek a figyelmét arra felhívni. Nem az, hogy most mindenki kezdjen el táncolni. Ez egy nagyon nagy félreértés lenne. Hanem én csak azt szeretném ezzel megerősíteni, hogy bármilyen adottsága vagy talentuma van az embernek, azt nyugodtan használja fel a hit életében, mert nem gondolnám, hogy a tiszta indítatások azok megbotránkoztatáshoz vezetnének. És addig, amíg az én mozdulataim mögött is őszinteség van, és Isten keresés van, addig én nem félek attól, hogy ez megbotránkoztatáshoz vezetne bárkit. És hogy igenis az emberek erősödjenek meg abban, hogy amit Istentől kaptunk, azt nem véletlenül kaptuk, és ezért is szeretem a talentumokról szóló példázatot, hogy nem elássuk a földbe, hanem ha kaptunk kettőt, akkor négyet csinálunk belőle, ha ötöt kaptuk, akkor tizet csinálunk belőle, mert ezzel Istennek célja van. Úgyhogy valahogyan itt tudnám összefoglalni a terveimet ezzel kapcsolatban.
Emberi példaképeid biztosan vannak.
Emberi példaképeim közé a nagyszüleim tartoznak először is. Igaz, hogy ők másik korban éltek, és az embernek mindig a maga korában kell helytálnia, hitbelileg, emberileg. De azt a fajta kitartást, és minden rossz vagy elnyomás ellenére mégis erősen megnyilvánuló szeretetüket, azt magammal szeretném vinni. Hogy nekik tulajdonképpen az Isten jelenléte az nem csak egy megszokás volt, hanem valóban átélik. Még egy nagyülőm él, akire ez pontosan igaz, és belőle sokat szeretnék még meríteni. Ő nemrég ment el, a nagypapám, de minden nap velem van. Ők első körben az emberi példaképeim, példaképem az édesanyám, vagy példaképeim azok a családtagjaim, akik ebben mindig erősen jelen voltak és mutatták az utat, de sosem erőszakkal. Példaképekként továbbá olyan barátokat, társakat tudok megemlíteni, vagy akár olyan lelkészeket, akikkel így a teológián találkoztam, vagy már most pár éves szolgálatom alatt, akiknek valóban annyira fontos Krisztus személye, az, amit Jézus Krisztus képvisel, és hogy ők ezt hogyan jelenítik meg a saját szolgálatukban, a gondolataikban, ezek mindig példaként fognak előttem állni, és folyamatosan keresem azokat az embereket, akikből inspirációt nyerhetek. Tehát nagyon-nagyon fontosak számomra barátaim is, akik nyitottak arra, amit én csinálok.
Isten folyamatosan jelen van a te életedben, mondhatjuk talán úgy is, hogy Isten jelenlétében élsz, és említetted, hogy amikor erre az interjúra készültél, egy szentírási igét villantott be az Úristen neked. Kérlek, hogy olvasd fel.
A Zsoltárok könyvének a 16. fejezetéből szól ez a vers, a 11. versben. Megismerteted velem az élet útját, teljes öröm van te nálad, örökké tart a gyönyörűség jobbodon. Az élet útját megismerni az a születésünktől a halálunkig tart. És nem csak középiskolás vagy egyetemista korunkban fedezzük fel a céljainkat, vagy hogy mi az életünk értelme, vagy kérjük el a jó Istentől ezt a vezetést, hanem utána is folyamatosan. Tehát, hogy az élet az Istennel együtt olyan kikutathatatlan, olyan gazdag, hogy folyamatosan szükségünk van arra, hogy ezt az utat mi megismerjük, lépésről lépésre. Tudom és érzem azt, hogy 5 év múlva is történni fog valami, vagy 10 év múlva is. Mindig lesznek olyan pillanataim, amikor örömöt tudok átélni. Amikor össze tudom illeszteni a múltat a jelenemmel. És hogy az Istennel való járás, és ez az, amit tudom, hogy sokan, akik az egyháztól távol vannak, félreértelmezik, hogy hát ha egy ember hívő, akkor biztos bigott, és mindig otthon ül, és imádkozik, és Bibliát olvas, és nem tudja élvezni az életet. De hogy az én életem az úgy tud színes és gazdag lenni, hogy ezt nekem pont a hit teszi gazdagabbá. És hogy Isten engem semmiben nem gátol, hanem ahogyan az ő segítségével próbálom használni az adottságaimat, folyamatosan örömökkel találkozom, és összefüggésekkel, amiket korábban nem tudtam összeilleszteni. És azt gondolom, hogy egy végtelen öröm előtt áll az életem, amiben mindig ott lesznek nyilván a kihívások is, és nem erre számítok, hogy engem Isten mindentől meg fog óvni és menteni, hanem arra, hogy folyamatos felismeréseket fogok tőle kapni ajándékba, És hogy ez a teljes öröm, ami nála van, ez azért teljes, mert nem lehet megunni, nem lehet ebben kiégni, ha az ember ezt jól tudja követni. És ilyenkor pedig mindig az emmausi tanítványokra gondolok, amikor csak olyan szépen szeliden odaszegődik mögéjük, és járja velük azt az utat, és bekapcsolódik a beszélgetésükbe, és aztán feltárja nekik az igazságot, és hogy megismertet velük valamit, és ezt én így képzelem el.
Kedves Viborka, nagyon szépen köszönöm ezeket az értékes gondolataidat, és ez a befejezés különösen megható volt számomra. Azt kérem az Úristentől, hogy áldja meg a további életedet, szolgálatodat.
Csatári Viborka református lelkésszel Miklódi Márta beszélgetett.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu
hangja. Kincses láda. Tanulságos történetek.